Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Smart Tax megoldások. Egyszerű, automatizált válaszok adózási kérdésekre. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
Varga Zoltán, az Equilor befektetési ZRT senior elemzője van a telefonnál. Hogy futott neki a tőzsdénk a napnak? Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Negatív tartományban indult a kereskedés, bár egyelőre nincs nagy csökkenés, 0,21%-os mínuszban van a Bux Index 55.243 pontnál. Vezető részvények közül az OTP-nél egy kismértékű csökkenés látunk, 12.970 forint, ez 0,2%-os mínusz. A MOL-nál van egy nagyobb csökkenés, 2.754 forintonál, ez 0,7%-os mínusznak felel meg. Richter és a Magyar Telekom kismértékben emelkedik, 9080, illetve 524 forint. Ekközben egyébként a nyugat-európai tőzsdéken is negatív a hangulat, bár tegnap az Egyesült Államokban felfelé korrigáltak az indexek, azonban a mai határidős mozgások már ismételt csökkenést mutatnak, a befektető hangulat tehát továbbra is törékeny maradhat. Ezt jól mutatja a 10 éves amerikai állampapír piaci hozam, ami tovább emelkedett, jelenleg már 4,56%-on áll, ez pedig abszolút a kockázatkerülést mutatja.
Mire figyel a piac most? Jegybank?
Igen, a legfontosabb mai esemény mindenképpen az MNB délutáni kamatdöntőülése lesz. Abban biztosak lehetünk szinte, hogy az egynapos betéti kamatszintet összezárják az alapkamattal, tehát 13%-ra csökken, és nagy valószínűséggel ezt a monetáris politikai eszközt ki is fogják vezetni. Ugye ezt korábban már előrejelezte a jegybank. Ami fontosabb lehet ennél, hogy milyen előremutató üzeneteket kapunk az MNB-től az esetleges várható kamatpályával kapcsolatban, illetve csütörtökön jelenik meg az új inflációs jelentés, amiben az MNB előrejelzései szerepelnek, ennek a keretszámait is ismertethetik ma délután. Nagy valószínűséggel 3 órától vagy 3:30-tól sajtótájékoztatót is tart az MNB, hiszen ilyen fontosabb eseményeknél nyilvános sajtótájékoztatót is szoktak tartani, úgyhogy a forint piacán nagyobb izgalmakra lehet számítani. Egyébként Varga Mihály egy rendezvényen éppen ezekben a percekben is beszédet tart, ami szintén mozgathatja majd a forint árfolyamát, és egyelőre gyengülést látunk. 391,14 az euró árfolyama, a dollár forintjé pedig 369,92.
Köszönöm szépen! Varga Zoltánt, az Equilor befektetési ZRT senior elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Szeptemberben a fogyasztói és az üzleti várakozások is romlottak, a GKI konjunktúra indexe szerint az üzleti szférában az ipari és az építőipari konjunktúra esett markánsabban, a lakossági várakozásokat pedig elsősorban a reálbérek csökkenése húzta le, mondta az Inforádiónak a gazdaságkutató vezérigazgató helyettese. Sipos Ildikó kérdezte Karsai Gábort.
A GKI konjunktúra indexe szeptemberben minimális mértékben, de csökkent. Tulajdonképpen az idei évben egy hullámzást látunk, most éppen viszonylag alacsonyabb szinten van, de ez a sáv, amiben hullámzik a konjunktúra index, nem túlzottan széles. Némileg eltérő az üzleti és a fogyasztói várakozásoknak a helyzete, bár mind a kettő csökkent szeptemberben. Az üzleti várakozások esetében ez egy viszonylag alacsony szintre került. Csak júniusban volt ennél kedvezőtlenebb az idei rendőben az üzleti várakozások alakulása. A fogyasztói bizalmi index esetében viszont a augusztusi csúcshoz képest egy minimális csökkenés történt, tehát itt viszonylag magas szinten vannak az idei évben a fogyasztói bizalmi indexnek az értékei. Igaz, ez még a történetileg nézve meglehetősen alacsony szintet jelent továbbra is.
Hogyha az üzleti bizalmi index alakulását nézzük, akkor vannak olyan ágazatok, ahol rosszabbak a kínálatások?
Igen, az iparban és az építőiparban látjuk azt, hogy szeptemberben rosszabbak lettek a várakozások. Az iparban elérte a közel a júniusi mélypontját az ipari bizalmi index az idei esztendőben, tehát ez viszonylag kedvezőtlen dolog, és ez azért is szomorú, mert a júliusi ipari tényleges számok azok azt mutatták, mintha lenne némi élénkülés, az építőiparban is némi javulást láttunk. Ezzel szemben ez a mostani index azt jelzi, hogy egyelőre azért itt nagy fordulatról semmi éppen se beszélhetünk. És hát főleg gondot okozhat az, hogy a indexeknek a romlása, az főleg a rendelésállománynak, az ipar esetében az export rendelésállománynak is a kedvezőtlenebb alakulásából, illetve az erről alkotott vélemény kedvezőtlenebb alakulásából következett. Tehát ez azt jelzi, hogy azért itt nagy változások a következő hónapokban nem várhatók. Tulajdonképpen mi fenntartjuk azt a korábbi már évelejétől levő prognózisunkat, hogy idén egy nagyjából 0,5%-os visszaesés várható a magyar gazdaságban. A kereskedelemben és a szolgáltató szférában most szeptemberben nem voltak érdemi változások. Lényegében ugyanígy alakult mind a kettő, mint ahogy augusztusban. Ugyanakkor az látszik, hogy a építőipar és a kereskedelem az, amelyik a legpesszimistább ágazat. Ez nem véletlen, hiszen ezek azok, amelyek a belföldi piacra termelnek, és hát a gazdasági visszaesést idén mindenek előtt a belföldi keresletnek, a beruházási és fogyasztói keresletnek a visszaesése okozza. Az ipar esetében azért az export az egy lehetőséget ad, az eddigi számok is azt mutatják, hogy a ipar belföldi értékesítése az jelentősen csökkent, az exportja valamele is nőtt, bár hozzá kell tenni, hogy azért itt a perspektíva egy kicsit bizonytalan, mert az Európai Unió egészében is a konjunktúra viszonylag kedvezőtlen alakul, tehát nagyjából, itt még szeptemberi számunk nincsen, de augusztusban nagyjából 10 hónapos mélypontján volt a üzleti várakozások alakulása az Európai Unióban, Németországban különösen kedvezőtlen volt, és azért ez nyilván, bár az export szerkezet is ezt befolyásolja, de a magyar kivitel lehetőségeit is behatárolja.
A fogyasztói bizalmi index az augusztusi 16 havi rekord után szeptemberben 3 pontot csökkent a GKI kimutatása szerint. A lakosság a saját pénzügyi helyzetét miképpen látta ebben a hónapban?
A lakosság a saját pénzügyi helyzetét valamivel rosszabbnak látta, mint ahogy ezt augusztusban gondolta. Ugyancsak némileg rosszabbnak gondolta azt is, hogy mennyire van módja arra, hogy nagyértékű tartós fogyasztási cikkeket vásároljon. De hozzá kell tennem, hogy egyfelől az augusztusihoz képest, ami ugye, hogy említette ön is, a csúcspontján volt az idei évnek, ehhez képest a romlás azért nem túlzottan jelentős, tehát ilyen értelemben azért az idei javulást inkább csak egy kis korrekciónak tekintjük ezt a most szeptemberi változást. Ugyanakkor összességében a fogyasztói bizalmi index meglehetősen alacsony szinten van az elmúlt évekhez viszonyítva, ami hát természetesen érthető, hiszen a reálkeresetek nagyon jelentős mértékben csökkentek.
Kancsai Gábor, a GKI vezérigazgató helyettesét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
11 hónapja nem volt olyan magas a kőolaj világpiaci ára, mint az elmúlt hetekben, miután a Brent átlépte a 90 dolláros szintet. Nyár óta tart a drágulás, júniushoz képest jelenleg 20-25%-kal adják drágában a nyersanyagot. Az okokról és az év további részében várható árszintekről Hortai Olivér, a századvég energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője beszélt az Inforádió Energia Világ című műsorában. A riporter Király István Dániel.
Július elején valamivel 70 dollár fölöttről indult a Brent hordonkénti ára, és most már a 90 és 95 dolláros árszintek között mozog. Valójában pontosan az történik, amire a nagy elemzőházak fölhívták előre a figyelmet. Már tavasszal, amikor látható volt, hogy a szaudiak és az oroszok egy újabb, eredetileg átmenetinek mondott termelés csökkentést jelentenek be, és amikor a nyugati média egy része azt írta a bejelentést követően, hogy ezzel nem tudták jelentős mértékben megemelni az olajárakat, akkor a szakértők, az elemzőházak arra figyelmeztettek, hogy a döntésnek várhatóan nem is azonnali, hanem az év második felében lesznek majd komoly hatásai az olajpiacon, mert a kereslet növekedése akkora okoz majd szűkületeket az ellátásban, és hát valóban ez történt. Egyre feszesebbé válik az olajpiac a szaudiak és az oroszok kitermelés csökkentése miatt, ráadásul a két ország bejelentette, hogy évvégéig meghosszabbítja a döntését, és ráadásul Szaúd-Arábia az elmúlt hetekben több ízben annak a lehetőségét is belengedte, hogy a következő hónapokban még tovább szűkítheti a kitermelt nyersolaj mennyiségét. Úgyhogy jelenleg a nagy elemzőháza voltak az aktuálisan tapasztalható 90-95 dollár közötti árszintnél is magasabb árakat várnak az idei év végére, ami egyre nagyobb terheket jelent a nagy vásárló országoknak.
Hol lehet az emelkedés vége? Akár elérhetjük a 100 dollárt is? Mire számítanak?
Abszolút látunk 100 dollár vagy akár 100 dollár fölötti becsléseket is a szakértők között. Az, hogy hol lesz az emelkedés vége, az elsődlegesen két tényező múlik. Az egyik, hogy hogyan alakul a kereslet, mi az a szint, ami fölött már a magas árak tényleges korlátot jelenthetnek a kereslet emelkedésének. A másik pedig, hogy a nagy olajkitermelők meddig hajlandóak, vagy meddig szándékoznak fenntartani ezt a szűkös kínálatot, vagy esetleg tovább szűkítik-e még a piacra bocsátott olajmennyiségét. Mivel mind a kettő nehezen becsülhető, nehéz megmondani, hogy hol lesz az áremelkedés vége, de a korábbi tapasztalatok azt mutatják, hogy ahogyan egyre feszesebbé válik az olajpiac, ezt a Nemzetközi Energiaügynökség kereslet-kínálat résként szokta nevezni azt a hiányzó mennyiséget, ami a gazdasági növekedés okozta igények kielégítéséhez szükséges lenne. Minél nagyobb ez a rés, annál drámaibb áremelkedést okozhat a piac feszessége.
Hortai Olivért, a Századvég energia és klímapolitika üzletágának vezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Júliusban 559 ezer forintra nőtt a bruttó átlagbér Magyarországon a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint, ami 15,2%-os béremelkedés. A magas infláció miatt azonban a keresetek vásárlóereje már közel egy éve csökken, hívja fel a figyelmet a portfólió elemzője. Sipos Ildikó kérdezte Hornyák Józsefet.
Júliusban 559 ezer forintra nőtt a bruttó átlagbér Magyarországon, ami 15,2%-os emelkedésnek felel meg. Májusban még közel 18%-os volt a bérdinamika, tehát azt mondhatjuk, hogy ennél már egy kicsit alacsonyabb az emelkedésnek az üteme, hát itt volt egy némi lassulás, a nettó átlagkereset pedig 372 ezer forinton alakult.
Mekkora volt a medián bérösszege ebben a hónapban, bruttó, illetve nettó összege?
Igen, a medián bér az, ami azért egy kicsit jobban meg tudja határozni azt, hogy az átlagember mennyi pénzt is keres. Mondhatjuk, hogy egy kicsit közelebb van az átlag embernek a pénztárcájához a mediánbérnek az alakulása. Hogyha a fizetéseket sorba rendezzük a legalacsonyabbtól a legmagasabbig, akkor a középen álló embernek a fizetése a medián, az alkalmazottak fele kevesebbet, a fele pedig többet keres. A bruttó mediánbér 450 ezer forint volt, itt 16% feletti emelkedést láttunk, a nettó pedig 300 ezer forinton alakult.
Ebben a hónapban is még viszonylag magas volt az infláció Magyarországon. Ez milyen hatással volt a reálbérek alakulására?
Júliusban 17,6%-os volt az áremelkedés az előző év azonos időszakához képest. Az átlagkeresetnek a vásárlóereje az 2%-kal csökkent, de a visszaesés mértéke az már nem volt olyan jelentős, mint amit az előző hónapokban láttunk. 5-7% közötti reálbér csökkenés is láthattunk az előző hónapokban, hiszen az infláció 20-25% felett is volt.
Az év folyamán megállhat a reálbérek csökkenése? Azt várják az elemzők, illetve a kormányzat is azt várja, hogy mérséklődik az infláció.
Augusztusban, szeptemberben nagyjából akkora pénzromlásra lehet számítani, mint amekkora a béreknek az emelkedési üteme. Az őszi hónapokban pedig azt fogjuk látni, hogy a bérek emelkedése az újra meghaladja majd az áraknak az emelkedését, és újra egy pozitív reálbért fogunk kapni. Ezt alapvetően egyébként majd a legtöbben akkor fogják megérezni, hogyha újra emelik a bérüket, minimálbér, garantált bérminimum emelésére, illetve megkezdődnek a bértárgyalások a vállalatoknál is. Arra lehet számítani, hogy a jövő évben átlagosan 6% körül alakulhat az infláció, a bérek emelkedése pedig ezt meghaladhatja, nagyjából most egy 10% körüli béremelkedésre számítanak a legtöbben a jövő évre vonatkozóan, és miután a bérek emelkedése meghaladja majd az inflációnak az alakulását, így visszatérhet újra az életszínvonalnak a javulása.
Hordnyák Józsefet, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Szeptember 30-án megkezdődik Magyarország déli és keleti vármegyeiben a rókák veszettség elleni immunizálása. Ezt a tevékenységet kizárólag az ország keleti és déli vármegyeiben végzik, ahol a repülőgépes vakcinázás ideje alatt ebzárlat és legeltetési tilalom is érvényben van. A művelet a sűrűn beépített és lakott tövezeteket nem érinti, mondta a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal állategészségügyi és állatvédelmi igazgatója. Sipos Ildikó kérdezte Márton Lázárt.
A rókák veszettség elleni őszi immunizálása Magyarország déli és keleti vármegyéit érinti. Ezzel párhuzamosan ebzárlat és legeltetési tilalom is elrendelésre kerül ezekben az érintett térségekben. A művelet a sűrűn beépített és lakott övezeteket nem érinti. A vakcinázási kampány során az érintett helyi járási hivatal és a települési önkormányzatok tájékoztatják a lakosságot az adott területekre vonatkozó pontos időpontokról. A külterületeken a kirándulók figyelmi plakátokkal fogják felhívni a rókavakcinázással kapcsolatos tudnivalókra.
Miért olyan fontos, hogy ezen időszak alatt ebzárlat és legeltetési tilalom is van?
A róka vakcina nem azonos az állatok és az ember veszettség vakcinájával. Ez egy élő, legyengített vírust tartalmaz, annak érdekében, hogy a csalétek elrágásakor a szájnyálkahártyán keresztül immunizálhassa az állatot. Ez egy bűzös, ám de a rókák számára csábító csalétekbe van rejtve, és mindez azért történik, hogy a veszettség terjesztésében kulcs szerepet játszó fajok, tehát a róka, vörös róka és az aranysakál vegye fel ezeken az érintett területeken, és más állatok, különösen a házi állatok ne férhessenek ehhez hozzá.
Ugye most majd az ország déli, illetve keleti területein végzik ezt a vakcinázást. Ez azt jelenti, hogy csak itt fognak vakcinázni, vagy később az ország más területein is?
Nem, az ország általános veszettség vonatkozásában az általegi státusz az továbbra is kedvező, és ez az elmúlt évek, vagy mondhatom évtizedek hasonlóan eredményesen elvégzett programjainak köszönhető. Ugye a hivatalos mentességet Magyarország pár éve megkapta. Sajnos azonban a tavalyi évben volt pár veszettség esetünk. Ezek az esetek mindegyike a ukrán határ 10 kilométeres körzetébe fordult elő, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Tehát az kijelenthető, hogy a betegség ilyen módon történő behúzás az véletlenül természetes úton, tehát a vadállomány Ukrajna felüli mozgása révén következett be. Ugye sajnos tudjuk, hogy a szomszédos országokban és különösen Ukrajnában a veszettség róka vakcinázási program nem volt végrehajtható az utóbbi időszakban, tehát a Románia mellett amúgy Szlovákia keleti részén is voltak veszettség esetek.
Egyébként mi a tapasztalat, vagy van-e valamilyen visszamérés arra vonatkozóan, hogy mennyire eredményes ez a vakcinázás?
Igen, a kutyák veszettség elleni védőoltása az Magyarországon évente kötelező, macskákban pedig ajánlott. A róka vakcinázási program teljes éves költsége mintegy ilyen 600 millió forint, amelynek a 30%-át az Európai Unió fizeti. Ennek a programnak az eredményességét is be kell tudnunk bizonyítani. Az elmúlt évek tapasztalatai adatai azt mutatják, hogy a rókák több mint háromnegyede felvette a vakcinát.
Márton Lázárt, a Nébik állategészségügyi és állatvédelmi igazgatóját hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Varga Zoltán, az Equilor befektetési ZRT senior elemzője van a telefonnál. Változott a tőzsdeképe az elmúlt 20 percben. Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok ismét! Változott pozitív irányba, most már 0,13%-os pluszban van a Bux Index 55.430 pontnál. Az OTP már 0,5%-os pluszban van, 13.060 forint, ezzel sikerült egyelőre visszakapaszkodni a kulcsfontosságú 13.000 forintos szint fölé. A MOL-nál továbbra is 0,65%-os mínusz látunk 2756 forinton. A Richter és a Magyar Telekom viszont tovább emelkedett, 9115, illetve 525 forint az árfolyamuk. Eközben egyébként Nyugat-Európában továbbra is a negatív tartományban vannak a fontosabb indexek, ilyen 0,5% és 1% közötti mínuszokat látunk.
Az OTP-nél a 13 000 az ilyen kulcsfontosság, mert ez mint egy trambulin, onnan már csak fölfele megy?
Alapvetően ugye azon kívül, hogy egy kerekszám, és ezek általában fontosak a részvényárfolyamoknál, van egy technikai szint is. Az elmúlt napokban ugye alá került, és most az a kérdés, hogy sikerül-e visszakapaszkodni fölé, tegnap alatt zárt, hogyha ma fölötte zárunk, akkor jó esély van rá, hogy pozitív korrekció indul, viszont hogyha alatta zárunk, akkor folytatódhat a csökkenés, ilyen, akár még ilyen 6-700 forintos mínusz is előfordulhat. Természetesen sok függ attól, hogy a nemzetközi befektetői hangulat hogyan alakul, és akár az MNB kamatdöntő ülése, illetve azt követő üzenetek is befolyásolhatják az OTP-r folyamát majd.
De ez már csak délután 3 után.
Így van, délután 2-kor lesz döntés, és 3-kor lesz a közlemény, illetve a sajtótájékoztató.
Forint hogy bírja?
Ott sajnos továbbra is némi gyengülés látunk, 391,15 az euró jegyzése, és 369,96 a dollárért, tehát itt egyelőre nincs pozitív változás.
Köszönöm szépen, Varga Zoltánt, az Equilor befektetési ZRT senior elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Smartex megoldások, egyszerű, automatizált válaszok adózási kérdésekre. A műsort támogatta a PwC Magyarország.